És folytatjuk az Inforádió arénáját, melynek továbbra is vendége Magyarics Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem docense, külpolitikai szakértő, témánk a brit választás, és most is elmondom, hogy felvételről hallják az adásunkat, most van fél három, 8 perccel, tehát a frissebb fejleményekkel, ami később történik, az értelemszerűen nem lehet a beszélgetés tárgya. Viszont ott hagytuk abban, hogy egyéni képviselőnek kell lennie annak a politikusnak, aki a brit kormány tagja lesz. Valószínűleg ezért örülhetett Theresa May is, hogy elnyerte ezt az egyéni mandátumot. De vajon marad-e a Brexit ügyi főtárgyaló?
Valószínű, tehát David Davis marad, legalábbis megválasztották. Az egy másik kérdés, hogy tulajdonképpen hárman vannak azok, akik ilyen ügyekbe illetékesek lennének, Liam Fox, aki a kereskedelmi kérdéseket kellene, hogy felügyelje, elvigye. Korábban védelmi miniszter volt, erős atlantista kötődésű David Davis, és hát Boris Johnson is, mint külügyminiszter, beleszólhat. Nem lehet tudni, hogy milyen kormány átalakítás lesz, mert valószínűleg azért lesznek változások.
Gondolom be kell vonni unionista politikusokat is. Unionista
politikus mindenképpen be kell vonni. Kérdés, hogy milyen portfóliót fog kapni, és az is még egy kérdés, hogy mennyire tud valóban fölállni az a minisztérium, mert külminisztériumot hoztak el létre a tárgyások lefolytatására, de a hírek szerint még mindig kevesebben dolgoznak ott, mint hányan kellenének, hiszen pázlamosan kell rendkívül bonyolult tárgyalásokat folytatni, több száz hivatalnokra van szükség, tehát még itt egy kemény munka vár az új kormányra, bármilyen összetételű is, hogy ezt a minisztériumot valóban egy hatékony intézményé fejlesz-e.
Ugye az adás első felében már szó volt arról, hogy a békeidőben lévő korszaknak a harmadik koalíciós kormánya lehet. Ugye 2010-ben David Cameron a liberálisokkal szövetkezett, nem gondolták volna sokan, de egy stabil szövetség lett, 5 évig kitartott a mandátum. Miért nem választotta újra őket Theresa May, és miért esett az unionistákra a választás?
Egyrészt a liberális demokraták úgymond eléggé megégették magukat az előző ciklusba. Nagyon nagyot buktak 2015-ben. Kisebbségi partnerként meglehetősen nehéz politizálni, ugyanis a nagyobbik párt, kormánypártnak általában megvan az az előnye, hogy a kerületi ügyeket át tudja úgymond tolni a kisebbségi vagy a kisebb partnerre. Ugye ez történt különben Írországban is az előző ciklusban, amikor egy jobb-közép kormányzó ottani munkáspárttal volt koalícióban, és az ottani munkáspártnak kellett úgymond elvinni a balhét, amiatt, mert nagyon komoly megszorítások jöttek a 2008-as recesszió után. Tehát egyrészt a liberális demokraták már eleve megmondták, hogy senki nem fognak kisebbségi partnerként együttműködni. Másodszor David Cameron és Nick Clegg annak idején többek között azért is együtt tudott működni, de kettő azért Európai Unió melletti politikus volt. David Cameron is emellett kampányolt. A liberális demokraták azok, akik leginkább Európa pártja különben, meg a munkáspárt is inkább ingadozik, vagy langyosabb ebbe a kérdésbe. Tehát ők eleve kiestek ebbe a szempontból. A Skót Nemzeti Párt eleve egy baloldali párt, és a Skót Nemzeti Párt általában is, és Skóciában a konzervatívokkal vívja a legélesebb küzdelmet.
És úgy tudom, hogy az ő támogatottságuk is visszaesett.
A Skót Nemzeti Párt támogatottsága visszaesett, 21 mandátumot elvesztettek. Érdekes módon a konzervatívok azt hiszem 13 mandátumot nyertek, és korábban egy volt nekik mindössze.
Szintén zárójelbe akkor egy idő időre le is kerülhet az újabb függetlenségi.
Igen, valószínűleg le fog kerülni, Nicola Sturgeonnek föl kell adni, mert tehát, hogyha a számokat nézzük, akkor a Skót Nemzeti Párt 37%-ot kapott, tehát ezt ebből adott a 35 mandátuma, és 35 vagy 37%-os háttérrel belevágni egy referendumba az öngyilkosság lenne. Tehát ez a kérdés lekerült a napirendről. Más koalíciós partner pedig nem nagyon adódik, hiszen a Sinn Féin nem vesz részt a kormányzásba. A UKIP kiesett, amúgy is UKIP-nek egyetlen egy képviselője volt, tehát ez nem számított volna. A zöldeknek egy képviselője van, ő se számított volna nagyon. Tehát egyszerűen kizárásos alapon nem maradt más, mint az Északi Demokrata a Unió.
Mi lehet ez a mély jövője, politikai jövője? Ugye ma reggel, péntek reggel az egyik konzervatív képviselő azt nyilatkozta, hogy Theresa May brit miniszterelnöknek át kellene gondolnia a pozícióját, és rettenetesnek nevezte az eredményeket. Meggyengülhet pártbeli, illetve miniszterelnöki pozíciója a következő időszakban ön szerint?
Hát mindenképpen úgy gondolom, hogy meggyengülhet, mert és meg is fog gyengülni, mert nem tudott olyan eredményt hozni, mint amire számítottak. Tehát ezután elveszti bizonyos szempontból azt a fajta nimbuszát, hogy egy nagyon kemény, rámenős, határozott politikus. A kampány során ennek nem minden jelét mutatta, és egy ilyen kis többséggel ki lesz szolgáltatva a párton belül különböző frakcióknak, a leghangosabb ezek közül az említett, korábban említett 60-70 fős kemény brexites frakció, amelyik valószínű azért abban az irányba fogja tolni a kormányt, hogy ne nagyon alkudjanak vagy alkudozzanak olyan kérdésekbe az Európai Unióval, ami a britek úgymond függetlenséget legsebb mértékben is csorbítaná.
Mennyire befolyásolta a választás kimenetelét a legutóbbi londoni, illetve az azt megelőző manchesteri terrortámadás?
Ez külön felmérés kellene, hogy kimutassa, mert hogyha megint csak így első megközelítésben azt mondanánk, hogy a konzervatív pártot kellett volna, hogy erősítse. Ugyanis a konzervatívokat általában alkalmasabbnak tartják Nagy-Britanniába a rend és a törvényesség üreinek a szerepében. Ugyanakkor viszont az, hogy a konzervatív párt, illetve a konzervatív kormányzata történt három ilyen merénylet, az azt mutatja, hogy azért eléggé sok luk van az elhárításban, vagy pedig a törvény betartatásában. És most sokan azt vetik a munkáspárt, azt hiszem, mondtam kicsit cinikusan, ez a mély szemére, hogy belügyminiszterként 19 000 rendőrnek az állását szüntette meg. A kérdés az persze, hogyha több rendőr van, meg tudta volna akadályozni, vagy pedig itt inkább a hírszerzés és az elhárítás az, amelyik fontosabb, és azok hogyan dolgoznak. A kormány minden esetre hangsúlyozta azt, hogy legalább 5 jelentősebb, szinte hetente merélet tervezetet sikerült felderíteni ők és megakadályozni. Tehát,
sőt, ugye már jelezték, nem tudom, hogy ez mennyire előre menekülés volt a manchesteri tragédia után talán, hogy újabbak is lesznek majd, igen, és számítanak, igen, újabbakra.
Igen, hát ez most bizonyos szempontból visszaüt, egyrészt az, hogy nagyon liberális volt a bevándorlás politika, másodszor pedig például, hogyha jól tudom, a manchesteri robbantónak az utazásai ezért felkeltették volna a figyelmet, nem is szólva arról, hogy voltak a merélők, akik abban a híres Channel 4 által készített, egy évezet készített dokumentumfilmbe feltűnnek, és ott nagyon erősen szélsőséges álláspontokat fejtenek ki, és ennek ellenére úgy tűnik, hogy azért nem követték őket olyan figyelme, mint talán lehetett volna. Ugyakkor meg a kormányzat, és mindenki kormányzattal mondta, hogy tehát nem tudnak több ezer vagy akár tízezer embert mellé valakit állítani, mert hogyha az ember tényleg Nagy-Britanniába utazik, akkor rengeteg mecsetet lát, rengeteg imaházat lát, tehát nagyon sok, nagyon erősen szervezkednek, különböző helyeken vannak olyan kisvárosok, vagy a nagyvárosoknak keletei, ahol gyakorlatilag már úgymond született angolt nem lehet látni, hanem bevándorló központokkal alakult.
Ezzel együtt érezhető egyébként a brit társadalomban az idegenellenesség? És ezt mennyire tükrözik vissza a választási eredmények?
A választási eredményekben úgy tűnik, hogy azért nem nagyon tükröződik vissza, mert ugyanakkor meg Nagy-Britannia és a brit politikai hagyomány híres arról, hogy befogadó. Tehát a háború alatt többek között több százezer lengyelt fogadott be, utána, amikor felbomlott a brit birodalom, nemzetközösség lett, nemzetközösség tagjai egymástán vártak függetlenné, általában ezek nem mentek mindenfajta konfliktus nélkül, és onnan nagyon sokan vándoroltak a Nagy-Britanniába, illetve az Egyesült Királyságba, a Pakisztántól kezdve volt afrikai gyarmatokig, illetve nemzetközösségi tagokig. Tehát egyrészt úgy azt szokták mondani, hogy a brit birodalom megmaradt, csak most már az Egyesült Királyság keretein belül bizonyos szempontból, és nem pedig a világnegyedét uralják, hanem a világnegyede összesűrűsödött Nagy-Britanniába. És hozzá kell tenni azt, hogy ez a nagy arányú bevándorlás azért nagyon sok gondot okozott. Tehát az integráció gazdaságilag, politikailag, társadalmi, kulturálisan azért nem teljesen megoldott ki.
Egyébként ez a befogadói attitűd mennyire áll párhuzamba, vagy éppen ellentétben Theresa May azon nyilatkozatával, ami néhány héttel ezelőtt hangzott el, hogy kormánya kész akár az emberi jogi törvényeket is módosítani, ha ez szükséges a terrorizmus elleni fellépéshez.
Igen, ez egy nagyon sarkatos pontja a brit jogrendszernek, tehát hogy a szabadságjogoknak a védelme mindenek előtt. És
fontosabbak még a biztonságnál is?
Igen, most ez egy modern kérdés, és ez a kérdés legélesebben annak idején Egyesült Államokban vetődött föl, amikor 2001. szeptember 11-ig után az emberek többsége már úgy gondolta, hogy a biztonság fontosabb lenne, mint a szabadságjogoknak a védelme, és ott nagyon nagy arányú átalakításra került sor, hát most nem az amerikai belpolitikát beszélünk, de ott a szabadságjogokat azért elég erősen megnyírbárták, lehallgatásokat, a e-mailek, telefonoknak a használatát sokkal jobban ellenőrzik még a belső forgalomba és mind a kimenő forgalomba. Tehát valószínű, hogy Nagy-Britanniát is eléri ez a fajta hullám, hogy az emberek biztonsága úgymond fontosabb lesz bizonyos fajta olyan hagyományos szabadságjogoknál, amelyeket idézőjelbe korábbi időszakban élvezhetett a brit lakosság. Többek között azt mondják, hogy a világon a legjobban bekamerázott város az London. Tehát gyakorlatilag minden utcasarkon 2-3 kamera van. De hát úgy látszik még ezek is kevesek ahhoz, hogy ezeket az akciókat meg tudják akadályozni.
Visszatérő a választása, a munkáspárt megerősödése az mit mutat? Visszatértnek a britek a váltógazdasághoz?
Valószínű, tehát nem lehet azt mondani, hogy örökületű lesz egy pártnak a kormányzása. Elég jó szó munkáspárti kormányzás volt különben ezelőtt, 97-től 2010-ig, tehát 13 évesig, az azért egy hosszú konzervatív ciklus volt, a Margaret Thatcher és John Major kormányzása, de ez a ciklikusság azért megfigyelhető minden nyugati demokráciába. Németeket vesszük, szociáldemokrata, a CDU-CSU, Schröder, Merkel, előtte Schröder, Kohl, a franciákat nézzük.
Ugyancsak, ezek az elmúlt években nagyon rossz állapotban voltak a munkáspártiak.
Nagyon rossz állapotban, és érdekes módon az volt az érdekes legalábbis számomra, hogy milyen választ adtak a 2010-es választási vereségre. Tehát volt ott is egy ciklikusság a munkáspárton belül, hiszen amikor a 70-es évek végén, 79-ben Margaret Thatcher kormányfő lett, akkor a brit munkáspárt elindult balfele. És Michael Foot-tal, aki nagyon hasonló volt politikai nézeteihez, nézeteit tekintve Jeremy Corbynhoz, lehetetlenség lett volna a brit munkáspártnak nyerni. Utána ezt érzékelve Nikinokkal megindultak középfele, ő már nem jutott el középig, de Tony Blair többek között azt a híres negyedik paragrafust vagy klauzulát kivette már a munkáspárt alkotmányából vagy alaptörvényeiből, amely államosításra, a termeszközök államosítására szólít föl. Tony Blair középre ment, Gordon Brown viszont már elkezdett megint balra menni, őt Ed Birnbaumot követte, aki még inkább balra ment, és miután a munkáspárt 2015-ben vereséget szenvedett Ed Birnbaum alatt, érdekes módon egy Ed Birnbaumhez képest még jobban balra álló vezető Jeremy Corbynt választott, tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a munkáspárt most úgy ott tart politikai színezetet tekintve, mint ahol volt a 70-es években, de azért megváltoztak a viszonyok, mert akkor nem volt semmi esélye a munkáspártnak. Most úgy tűnik, hogy inkább egy felfelévelő szakaszban van.
Milyen álláspontot képviselnek egyébként a Brexit-tel kapcsolatban?
Hát Jeremy Corbyn személyesen hivatalosan Brexit ellenes volt, de ő nem nagy lelkesedésre kampányolt a maradás mellett. És nagyon sok helyen munkáspárti szavazók a Brexit felett szavaztak. Tehát akik elvesztették a munkahelyeiket olyan körzetekbe, nagyvárosokba, ahol korábban biztos hagyományos iparágok voltak, és akkor úgy gondolták, hogy a kelet-közép-európai bevándorlók, vagy az Európai Unión kívüli bevándorlók azok, akik a munkahelyeket elveszik. Tehát a munkáspárt hivatalosan Brexit ellenes volt, de ahogy már korábban szó esett róla, az igazán maradáspártiak azok a liberális demokraták voltak, a munkáspártak inkább langyosabban maradáspártiak, és hát nyilvánvalóan ez meghatározta a Brexitről szóló népszavazás, mert ők azért nem olyan óriási ellennel kampányoltak a maradás mellett, mint mondjuk a liberális demokraták.
Mennyire egységesek a Brexit főbb témáit tekintve, ugye a közös piac itt, amit fenn lehet említeni, a vámuniót, az emberek szabad mozgását, mennyire egységesek a torik, és hogyan viszonyul ehhez, hogyan viszonyulnak az unionisták ehhez?
A ilyen pillanatban úgy tűnik, hogy a kemény Brexit hívei vannak többségben, és Theresa May is ezt az álláspontot képviseli, és ő neki az eredeti elképzelése egyes feltevések szerint az volt, hogyha egy nagyon nagy többséget kapott volna, akkor nem lett volna annyira kiszolgáltatva annak a 50-60-70 kemény brexites abszolút radikális szakítást támogató konzervatív képviselőnek, akik a parlamentbe ülnek az úgynevezett backbenchereknek. Viszont ez nincs így, tehát emiatt ki van szolgáltatva az ő támogatásuknak. Tehát valószínű, hogy Theresa May egy kemény álláspontot fog képviselni.
Ugyanakkor az unionisták, legalábbis ezt olvastam, ők nem kemény határt akarnak az Európai Unióval, vagy például az írekkel.
Igen, nem természetesen, mert az északírek szempontjából az, hát nem mondom, hogy tragikus lenne, de nagyon kemeten következményekkel járna, hogyha az Európai Unió külső határa az ír belső határ lenne. Tehát ők mérséklőek fognak hatni. Tehát ez az egyik olyan tényező, ami miatt ez a koalíció esetleg törékenyebb lehet, mert egyik oldalról a kemény Brexit hívei vannak, másodszor pedig az unionisták, akik nélkül nincsen kormányzás. Tehát valószínű, hogy itt a legalábbis a színfalak mögött azért lesz vita, nem csak az unionisták és a kemény brexitesek között, mert a konzervatív párton belül is azért sokan vannak olyanok, akik nem kemény brexitet akarnak, brexitet, de nem kemény brexitet akarnak, de hát itt Theresa May-nek nagyon komoly teljesítményre van szüksége az, hogy ezeket az egymással versengő vagy ellentétes nézeteket kiegyensúlyozza.
Az egész választás arról szólt, hogy nagyobb felhatalmazást kapjanak a tárgyalási folyamatokhoz, aminek ugye 19-ig le kell, hogy záródjon, 19 tavaszáig. Az Európai Unió, Brüsszel milyen álláspontot tud képviselni ezek után Londonnal szemben? Tehát keményebb tud lenni, keményebb feltételeket tud ő is szabni, ő is tud-e keménykedni, vagy pedig mi lesz itt? Mert kiváróak a nyilatkozatok, amik eddig megjelentek.
Igen. Eleve az Európai Unió vezetői keményebb fellépést szorgalmaztak. Többek között azért, hogy nehogy mások is kedvet kapjanak egy nagyon kedvező kilépési feltételrendszernek a láttán.
Elhúzódhatnak egyébként ön szerint a tárgyalások majd?
Hát elhúzódhatnak, főleg akkor, hogyha mondjuk a briteknél az említett okok miatt esetleg ellentétek lesznek a kormányon belül, és nem kizártóan sem, hogy egy ilyen csekély kormánytöbbséggel újra előrehozott választásokra kényszerül a kormány. Akkor le fog lassulni, hogyha most a Brexitről beszélünk és a tárgyalásokról. Nyilván van akkor egy-két hónapra megint leáll az egész folyamat, és hogyha új színezetű kormány alakul, akkor már esetleg más feltételek lesznek, ugyanis a munkáspártiak úgy gondolják, hogy mindenképpen meg kell állapodni. Tehát az egyik nagy különbség a Brexit tárgyalásokkal kapcsolatban a munkáspártiak és a konzervatívok között az volt, hogy a konzervatívok azt mondták, hogyha nincs megállapodás, akkor nincs megállapodás, meg mindig jobb az, mint egy rossz megállapodás. A munkáspártiak viszont azon az álláspontom van, hogy mindenképpen megállapodni. Egy nem megállapodás az rosszabb, mint egy rossz megállapodás időzőjelbe. Ennek ez az üzenete.
19 tavaszáig mindenki, bárki legyen hatalmon, lezárja majd a...
Nem biztos, mert hogyha nem zárják le, akkor az Európai Uniónak lehetősége van arra, hogy meghosszabbítsa a tárgyalási időszakot, és abban az esetben, hogyha egyhangú döntés születik ebbe a kérdésben, akkor nincs határidő, tehát nyilvánvalóan vég nélkül nem lehet elhúzni ezt, de akkor már nincs meghatározott határidő, hogy most 6 napon belül, 12 napon belül, 18 napon belül, de végső esetben ezt a határidőt meg lehet változtatni, ez nincs teljes mértékben kőbevésve.
Magyarországnak jó ez a mostani eredmény?
Hát ez nagyon nehéz eldönteni. Magyarországnak eleve nem jó, hogy a britek kilépnek. Tehát a Nagy-Britannia, mondjuk a skandináv országokkal együtt és a V4-ek többségével vagy V4-ek együtt nem volt éve annak a központosított föderális Európának, amit a magországok közül sokan szorgalmaznak. Tehát ezzel Magyarország elveszít egy nagyon fontos partnert ebben az egész kérdésben. Magyar szempontból a legfontosabb kérdés, hogy mi történik az EU-s munkavállalókkal, tehát milyen jókat tudnak megtartani, illetve hogyan fog változni az ő foglalkoztatottságuk, a feltételek hogyan változnak.
Fontosak lesznek a külön alkuk, bár ezt a magyar kormány is sokszor hangsúlyozza, hogy Brüsszel tárgyal Londonnal.
Külön alkuk nem valószínű, hogy lesznek, sőt azt is mondhatni, hogy szinte biztos nem lesznek, mert az Európai Unió fogja megengedni azt, hogy a tagállamokkal külön tárgyaljanak. Itt az Európai Unió áll szembe az Egyesült Királysággal. A britek időnként ugye felvetették ezt az ötletet, de az Európai Unió vezetői abszolút mértékben elutasították kezdettől fogva, tehát itt külön alkuk nem lesznek. Az egyes Európai Uniós országok az Európai Unión belül tudnak adott esetben, hogyha egy eléggé erős lobbycsoportot képeznek, tárgyalásokat bizonyos szempontból esetleg befolyásolni, de mindenképpen Európai Uniós álláspontként fog megjelenni minden egyes pozíció, és nem pedig egyes országnak a pozíciójaként.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az aréna mai vendége Magyarics Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem docense, külpolitikai szakértő volt. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő és Lendvai Szabolcs főszerkesztő helyettes vett részt. Németh Zoltánt hallották, viszont hallásra.